Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 33. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, keressük meg és énekeljük el a 378. énekünket mindegyik verszakával.
Thank you.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenünk igéjét olvasom, testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 4. részből válogatott verseket, a 23. verssel kezdődően. Amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyáinknak, a Te szolgádnak, Dávidnak szája által a Szentlélekkel, miért zúgolódtak fel a pogányok és a nemzetek, miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai és a fejedelmek, megegyeztek az Úr ellen és az ő fölkeltje ellen. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenikük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. Amen. Testvérem, foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg fiataljaink szolgálatát. Gyertek. Tessék.
Jézus, eljön a
Jöjjetek, imádkozzunk fennállva. Jézus neved oly csodálatos. Énekeljük alkalomról alkalomra, ifjúsági óráinkon. Énekeljük évről évre. Ugyanúgy, mint ahogyan a zsoltárokat, dicséreteket, halleluja énekeket, minden kornak a lelki énekeit, téged magasztalunk, Urunk. Az első gyülekezet, ahogyan olvastuk, a zsoltárt imádkozza. Gyakran mi magunk botladozó nyelvünkkel próbálunk megszólítani téged, hogy jöjj közénk, áld meg a mi együttlétünket. Most is ezt kérjük, Urunk, tégy bennünket gyülekezetté, élő közösségé. Bevalljuk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy lehet, hogy gyermekkorunk óta itt vagyunk ebben a templomban, és szeretünk itt lenni, de oly ritkán hangjuk tisztán a te hangodat. Bevalljuk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy tele van a szívünk most kérdésekkel is, vajon találkozhatunk-e veled, hiszen oly régen voltunk már itt ebben a hajlékban. Tele van a szívünk, Urunk, feszengéssel is, ha először lépjük át a templomnak küszöbét. Urunk, tele van a szívünk kérdésekkel, a holnap felől, a holnap után felől. Tele van a mi szívünk kérdéssel, a mi bűneink irányából. Érezzük, amit ránk terheltél. Hogyan tudnánk tőle szabadulni? Urunk, fáradtak is vagyunk. Oly sokat munkálkodtunk az elmúlt napokban. És megvalljuk neked azt is egészen őszintén, hogy megbelengedted a mi szívünket avval, hogy kisütött a nap, viszont elfáradtak tagjaink, mert rögtön ki is mentünk a természetbe elvégezni mindazt, amivel elmaradtunk, amire eddig nem volt időnk. Sokszor úgy vagyunk, Urunk, hogy testileg és lelkileg lerogyva érkezzünk a te házadba, vagy éppen kíváncsian, de egészen biztosak vagyunk afelől, hogy jó helyen lehetünk, és te megszólalhatsz. Szent lelkeddel végezd el bennünk mindezt, hogy meghalljuk, megértsük a te hangodat. Kérünk, Urunk, légy a mi közösségünkkel. Jöv el, Szentlélek, Úristen. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 172. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el.
Mértékben segedelek.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében, a 4. részben, a 11. verssel kezdődő szakaszban, a 16. terjedő igéket olvasom. És ő, tudnélik, Jézus adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt napokban ifjúságunkkal, konfirmandusainkkal közösen jártunk be egy utat, amely út a kapcsolatainkról szólt, és amely út egyben mindig a kapcsolódási pontokat is meghatározta önmagunk irányába, barátaink irányába, és ami Urunk, Istenünk irányába is. Amikor olvassuk Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelét, a 4. részt, és a felolvasott ige verset, akkor bizony nekünk is néha levegőt kell vennünk, ahogyan az apostol egybe szerkeszti ezeket a szavakat, igéket, ahogyan összeláncolja a gondolatokat, amelyek a végén kimondja, hogy különféle kapcsolatok segítségével lehet növekedni, és a növekedés a Krisztusban való szeretet épülését szolgálja. Kedves testvérek, a 18. században született kis mese a méheket mutatja be. Egy méhkassal próbálja ábrázolni a szerző az akkori társadalmat, az ipart, a tudományt, a művészetet, a demokráciát, egy szóval az életet. Ebben a társadalomban a mese szerint mindenki azért dolgozott, hogy az ő luxus igényét kielégítse. De voltak, akik majd megszakadtak, mégis alig kerestek, voltak, akik alig dolgoztak, mégis sokat kerestek, és csak fogyasztottak, mert a mások munkájából éltek. Minden mesterségnek a történet szerint megvoltak a maga bűnei. Az ügyvédek azt várták, hogy legyenek perek, mert ebből tudnak élni. Az orvosok a vagyont és a nevet hajtották. A papok, a katonák, a miniszterek elvették azt, ami a közösé volt, vagy az állam, vagy a gyülekezet, vagy a királyok vagyonát. A kereskedők vaj helyett kősót adtak. Az igazság szolgáltatás abból élt, hogy mindenkit, akinek vaj volt a füle mögött, azt elítélték. Mindenhol virágzott a bűn, és a bűn virágzása miatt virágzott az élet. Ez adott munkát az embereknek. Az irítség és a hiúság fellendítette az ipart. Ugyanakkor az emberek ezt nem ismerték fel, és mindenkit kárhoztattak bűneikért, csak önmagukat nem. Ezért a mese szerint Zeus megbüntette őket, és megszüntette a családságot a kasban, a mékasban. Eltűnt a családság, mert mindenki úgy gondolta, hogy a többiek látják a rajtuk elkövetett vétket. Nem lett dolga az ügyvédnek, a bírának, az orvosnak, még a papnak sem. A miniszterek lemondtak a nagy fizetésekről, gyorsabban ment minden ügymenet. Ezzel együtt megszűnt a luxus, a pazarlás, nem is háborúztak, hiszen nem volt hiába, hiszen hiába valóság volt. De mivel megszűnt az igény, a többre hanyatli kezdett az ipar, az építészet, a művészet, a szórakoztatás, az ivászat, a kertészet, a bútorok és ruhák már nem voltak kelendő cikkek, végül elhagyta őket az ipar. Nem törekedtek semmi újra, megelégedtek azzal, ami van. Mivel semmi sem fejlődött, és nem voltak zsoldosaik, nem kellett megvédeni az országot. Végül minden kényelmet száműztek, és a kísértés elkerülése véget elzárkóztak a világtól. Kedves testvérek, még mielőtt azt gondolnánk, hogy ez egy 21. századi történet, újra elmondom, hogy ezt az 1700-as években írták. És azt is elmondom, hogy a mindenkori úgynevezett liberális gazdasági társaságoknak az egyik pamfletje volt az, amit most itt olvastunk és hallottunk. De ennél sokkal többről van benne szó, ami meghúzódik a sorok mögött. Azt mondja a szerző, ne ítéljük meg őt, csak írjuk le, hogy minden gazdaságnak, vagy elképzelt gazdaságnak a motorja nem más, mint a bűn. Azért működik valami, mert van benne bűn. Azért van feladatom, azért van munkám, mert van benne kisiklás. Azért van dolga a lelkipásztornak, és azért van dolga az orvosnak. Mert van benne bűn. És amikor ezeket a sorokat olvasok, bármennyire is szimpatikus az 1700-as évekből, és bármennyire is áthallásos ez a mai dolgok irányába, a mai világunk, a 21. század világába, most konfrontálódunk, hiszen olvastunk egy másik történetet is, amit pedig idegennek érzünk. Amit meseszerűnek gondolunk. Igazán, mintha azt szőtte volna át valami fajta varázslatos fonál az első gyülekezet életét. Mintha az volna idegen, mintha a templomok világában az hangozna furcsábban, amikor a közösség életéről két nagyon hangsúlyos dolgot mond el, mondjuk így Lukács, az evangélium szerzője, és az apostolok cselekedetéről írott könyvnek a szerzője, hogy az első közösséget, gyülekezetet, a pünkösdi jeruzsálemi egyházközséget két dolog biztosan jellemezte, az egyik az imádság, és a másik pedig a tenni akarás. Az imádság és a tenni akarás. Azt látjuk, avval találja szembe magát az ember, a mai igeolvasó is, hogy ez a közösség is működött. És hogy működik. Kedves testvérek, az elmúlt napokban fiataljainkkal egy kicsiny utat jártunk végig, amely út éppen a közösségek kapcsolatát írta le. Gyökösi Endre így fogalmaz, Bandi bácsi unos, untalanul mondott kijelentése az, lenni egyenlő közösségben lenni, kapcsolatban lenni, és bizonyos felmérések, bizonyos pszichológiai, illetve szociálpszichológiai felmérések azt mondják, hogy igen, akkor egészséges egy ember, hogyha legalább 20-30 emberi kapcsolata van, élő emberi kapcsolata van. Gondolkodjunk el ezen, hogy valóban így van-e ez? Szerintem igen. Nem azt mondja a Szentírás, és nem azt mondják az ezzel foglalkozók, hogy hányan vannak a telefonkönyvünkben. Nem azt mondják a hozzáértők, hogy a social networkön, a Facebookon fent van-e az ember, vagy nem. Fiatalok ma ezt így hirdetik, illetve a reklámok ezek, hogy ha nem vagy fent ezen a hálón, akkor nem is létezel. Nem vagy az, aki. Ha ezenek a világnak nem vagy a részese, akkor nem létezel a világ számára. Lenni, azt jelenti kapcsolatban lenni, és persze hamis illúziókat is kelt, amikor 200, 300, 500, 1000 ismerőse van valakinek, ez egy lehetetlen hálózat. Azzal vagy kapcsolatban, akivel beszélsz, akit felhívsz, aki mellett étkezel. Éppen ezért Gyökösi Endre azt mondta a 20. századra, a 20. századnak a végére, hogy egy hatalmas Betesda tava. Egy olyan tó, amiről Jézus beszél, hogy lát egy embert, aki ott fekszik betegen, magányosan, és arra vár, hogy megmozduljon a víz maga körül. Mert a történet, a mese szerint, a mítosz szerint, amikor megmozdul a víz, és valaki elsőként lép bele, az meggyógyul. És ott fekszenek a parton a csonkabonkák, az összetörtek, azok, akiknek problémáik vannak, és felkiált egy ember egy tömegben, nincs emberem. Nincs, aki odavinne és belökne, beleborítana a vízbe, amikor először megmozdul. Nincs senki, akit megkérhetnék erre. Ezért tárult ki a Betesda partja. A társas magány fogalma az 50-es évektől ott van a lélekírók szótárában, ott van a gyülekezetek szótárában. Vajon akik itt vagyunk az Isten házában, akik mellettünk ülnek, most végignézek rajtatok, tudjátok-e a másiknak a nevét? Házaspárok, menjenek egyel tovább. Tudjátok-e egymás nevét? Vagy itt ülünk a Betesda partján, mi mindannyian, és azt mondjuk, hogy nincs emberem. Itt vagyunk, és megnézitek azt, ahogyan az ifjak megszólalnak, két éneket elénekelnek, és valaki az elmúlt két napban, amikor bepillantott, akkor megkérdezte, látva ezeket a fiatalokat, ők mind pomáziak? Ők pomázi gyerekek? Igen. Meg csobánkaiak is voltak. Pomáziak és csobánkaiak. Ott ülünk a Betesda partján, keressük azt, hogy mi mozgat egy közösséget, mi mozgat egy társadalmat, és halljuk a feleleteket, éljük a mindennapi életet, és azt a következtetést vonjuk le, hogy igaza van a 18. századi meseírónak, hogy talán a bűn, úgy lehet előrébb jutni, úgy tudok boldogulni, úgy leszek nagyobb. És egy első századi író pedig azt mondja, hogy a keresztény gyülekezetnek a mozgatórugója nem ez. A keresztény gyülekezet mozgatórugója nem más, mint Jézus Krisztus. Mert nem csak a Zsoltárt idézik imádságban ott, az első gyülekezet tagjai, hanem beszélnek Jézus Krisztusról. Hallottuk, ők pedig hirdették Jézus Krisztust. Nem szégyelték, mondták a hitüknek az alapját, lényegét. Amikor fiataljainkkal arról beszélgettünk tegnap, hogy milyen az egészséges ember, akkor segítőink voltak, akik ezen az úton kalauzoltak minket, Az egyik segítőnk egy hívő baptista fiatalember, a Magyar Országos Vérellátó Központ szerv donor koordinációs irodájának az igazgatója. Hát ha valaki ismeri, hogy milyen hálózatban van a testünk, külső és belső hálózatban, akkor ő az, aki ezt ismerte. És elmondta azt is, hogy az utolsó mondata az volt, hogy azt kívánom nektek, hogy legyetek egészségesek. Nem egy orvosról volt szó, hanem egy igazgatóról volt szó, aki azt mondta, legyetek egészségesek, mert a szerv átültetés ma azért létezik a világon, mert vannak olyan betegségek, amelyeket nem tudunk gyógyítani. Így fogalmazott egy kerülő út. Talán mindannyian picit így ki is nyitottuk a szemünket, amikor elmondta Sándor testvérünk, hogy bizony, akinek vesére van szüksége, ott a legtöbb esetben a diszfunkcióval működő vagy nem működő veséket bent hagyják az ember szervezetében, nem operálják azt ki, hanem kap egy harmadik vesét. Egy harmadikat, amelyik működik, amelyik a háromból egy, ami életet ad, ami bekapcsol abba a körforgásba, bekapcsol abba a rendszerbe, amiről még Pál apostol is beszélt, hogy mindegyik a magának megfelelő módon működik. Egy másik vendégünk arra hívta fel a figyelmet, őt Mityók Csabának hívják, ő pedig az ORFK-nak az egyik vezető pszichológusa volt, hogy meg kell ismernünk a lelkünknek, a pszichénknek a működését, ami megismerhető belőle, hogy miért vagyunk, miért örülünk, miért vuslakodunk, hogyan tudjuk feldolgozni azokat a traumákat, amelyekben éltünk. És mondott egy nagyon érdekes fogalmat, azt mondta, hogy megszületik a pszichéje, az identitása valakinek. Azt mondta, a mai pszichológiai kutatások szerint ez legkorábban a 6.-12. órában van a születés után, amikor a gyermek a felé bámuló orvost vagy nővért tudja utánozni. Ugyanúgy kikerekíti a szemét, vagy kinyújtja a nyelvét. Ezek is mi vagyunk. De hogy elnyerjük a mi létünket, ember létünket, lehetetlen, hogy ne találkozzunk Istennel. Mert nem csak szerveink vannak, nem csak érzelmeink vannak, amelyek sokszor megbetegedhetnek, nagyon nagy mélységet járhatnak be, hanem emberek attól vagyunk, hogy bennünk van az az általános vágy, hogy felfelé tudunk tekinteni az ég felé. Heine azt mondta, hogy az egyházaknak a legnagyobb hibája az, hogy az eget átengedték a madaraknak. Felfelé tekinteni és találkozni Istennel itt a földön. Ó, hány és hány emberi lélek gyötrődik abban, hogy nem találja Krisztust. Reményik Sándornak van egy vers, azt mondja, ostromoltam pedig már az eget, elmúló akarattal. És közben Isten lejött erre a földre, Jézus Krisztusban. Ha valaki épp és egészséges, teljes életet szeretne élni, annak Krisztussal kell találkozni, mert az emberségünkhöz ugyanúgy hozzátartozik, mint ahogyan van vérnyomásunk, és vannak érzelmeink. Az Istennel való találkozás, de ez egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. Isten ezért jön erre a földre. Amikor kapcsolatba szeretnénk kerülni az Istennel, akkor ezért az ő neve, ennek a kapcsolatnak ezért a neve, Jézus Krisztus. És a Krisztusban megnyert kapcsolat pedig elvezet bennünket a másik emberhez. Kedves testvérek, aki gyűlöli saját magát, az gyűlölni fogja az ő testvérét, embertársát is. Ezért mondja a János az ő levelében azt a nagyon kemény, nagyon-nagyon harcos mondatot, hogy aki azt állítja, hogy szereti az Istent, de gyűlöli az ő testvérét, abban hamisság van. Éppen Krisztus vezet el bennünket egymáshoz, a másik emberhez. Krisztus az, aki megmutatja nekünk azt, hogy a másiknak mire van szüksége, mi az, ami bántja, mi az, ami aggasztja, mi az, ami az ő életét hiányként jellemzi. Kedves testvérek, amikor megérkezünk a másik emberhez Jézus Krisztuson keresztül, ezt a pillanatot hívjuk gyülekezeti közösségnek, amelyet már nem a bűn ereje, amelyet már nem a bűn törvénye határoz meg, nem az egyéni boldogulás, többrejutás, hanem az, amit itt Pál apostol az efézusiakhoz írott levelében a gyülekezetről, az egyházról, egy hatalmas nagy egyházi látást mond el az apostol, hogy mindegyik rész a saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Itt nem egy lelkészi varázsszóról van szó, hanem arról, ami működtette az első keresztény gyülekezetet, és működtethet ma egy gyülekezetet. Szeretetben növekedve. Tudjátok, ma az egyházakkal, gyülekezetekkel kapcsolatban nagyon sok fenntartás van. Vannak olyan tékozdó fiak, akik azért nem térnek haza, mert otthon van az idősebb testvér, aki már bent van, aki otthon maradt. Nem is olyan régen találkoztam egy testvérünkkel, láttam, ahogyan az Isten munkálkodott az életében, láttam a szabadítást, kézzel fogható jeleit, hogy egy roncsból, egy testileg, szellemileg roncsból ma egy normális ember áll előttünk. Csoda! Akkor megkérdeztem tőle, hogy nem látom a gyülekezetben, hol van. Azt mondta, én addig nem járok oda, amíg olyanok járnak abba a gyülekezetbe, akik verik a gyerekeiket meg a feleségüket. Hogy is van ez? Hogy a nagyobbik fiú, a tékozó fiú történetében az akadálya annak, hogy a kisebbik hazatérjen, aki nem akar örülni a másiknak? Hogyha ez így van, akkor el kell gondolkodnunk, hogy a gyülekezet, az egyház, a közösség milyen mozgató rugók szerint működik. És hogyha beteg, akkor változnia kell. Akkor gyógyulnia kell. Lukács evangéliumában van egy gyönyörű történet, nagyon rövid, de gyönyörű történet, amely a változás lehetőségét mutatja meg. Ez Mária és Márta otthonában játszódó történet. Jézus megérkezik Betániába, és Márta, a jó háziasszony, rögtön bemegy a konyhába, sűrög, forog, készít egy kis ennivalót, harapnivalót, mint ahogyan az rendjén is van, találkozunk ilyennel nagyon sokszor. Belépek egy hajlékba, pillanatok alatt megterítik az asztalt. Vendég érkezett. Mária pedig ott guggol, és hallgatja Jézus tanítását. Szó szót követ, Jézus pedig azt mondja, hogy Mária választotta a jobbik részt. Most nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ez a kettő mégiscsak együtt működik egy gyülekezetben. És a kettő felcserélhetetlenül működik együtt. Talán az egyik hibánk, betegségünk az, hogy mi gyülekezetileg is mindig tenni akarunk valamit. Tenni, tenni, tenni. Eljutni, megtenni, eredményorientált egyházban is élünk, statisztikákat, kimutatásokat készíteni, mennyi volt, hogy mozgott, merre indult, stb. Nem azt mondja Jézus, hogy amit Mária tett, az felesleges.
hanem hozzáteszi, hogy annak előfeltétele az, amit Mária hallgat Jézus lábánál. Előfeltétele a tetteknek az, hogy csendben legyünk, hogy imádkozzunk. A közösség meghatározó, keresztény közösség meghatározó ereje, egy csendben lét, Istenre való figyelés, hallgatás, gondolkodás, imádság. Az, amit megértettek ott pünköst hajnalán, a tanítványi közegben. És miután megértették, miután együtt imádták az Istent, a Zsoltár szavával, Krisztus dicsérő himnuszban, utána elindultak, és nem volt közöttük egy sem, akinek nélkülöznie kellett volna. Mert ezt a közösséget, gyülekezetet már más törvény szerkesztette egybe. A törvény adója Krisztus, aki a fej, és a törvény mozgató rugója pedig az ő szeretete. Nos, amikor egymást látjuk és egymást vizsgáljuk, akkor Krisztuson keresztül, egy csatornán keresztül vizsgálhatjuk és láthatjuk. Ezért mondja az apostol, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej a Krisztus, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen. Jöjjetek fennállva, válaszoljunk az igére. 396. énekünk második versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy élő közösségben lehetünk egymással. Bocsásd meg a mi hiányosságainkat, bocsásd meg, Urunk, hogyha valami nem a te akaratod rendet szerint működik a testben, akár saját testünkben, akár a gyülekezet közösségében. Engedd, hogy felismerjük a hibát, és kérjük a gyógyulást, gyógyítást. Imádkozzunk hozzád, Urunk, ami közösségünk minden kis egységéért. Azokért a testvérekért, akik most is szolgálnak gyermekeink között. Imádkozunk hozzád azokért, akiknek munkáját csak látjuk, őket viszont sohasem, amikor rendezettség van a templomban, annak környékén. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy együtt énekelhetünk Zsoltárt és dicséretet, és van kíséretünk. Köszönjük neked, Urunk, ifjainkat, köszönjük neked időseinket, a látogatókat. Köszönjük neked, Urunk, azokat a testvéreket, akik kórházi ágyakra is belépnek, hogy az evangéliumot, a jó hírt vigyék rólad. Köszönjük neked, Urunk, a csendes társakat, akik lehetővé teszik számunkra a szolgálatot. Köszönjük neked gyermekeinket. Köszönjük neked azokat a fiatalokat, akik most érettségire készülnek. Kérünk, hogy igazgasd az ő gondolataikat, idejüket leginkább. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a szülőkért és gyermekekért, akiket beirattak a református hitoktatásra. Bizalmat adtak nekünk, mindannyiunknak, ennek a közösségnek. Add, hogy ebben ne éljünk vissza, hanem azt hirdessük, aki te magad vagy. És hogy a mi gyülekezetünk úgy fogadja és várja őket, mint a hazatérőket. Úgy fogadja és úgy várja mindazokat, akik megtérnek, mint ahogyan Jézus beszél erről az elveszett bárány történetében. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy felemelsz betegágyról, megőrzöl műtőasztalon. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te vagy az emlékezőknek a gyógyítója, a gyászolóknak vigasztalója. Urunk, te vagy az, aki elviszel messzi idegenbe és hazahozol ide a te házadba. Legyen áldott a te szent neved. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem testvéreimnek, hogy ma délután 15 órától gyermekalkalom lesz gyülekezeti házunkban, 18 órakor pedig presbiteri gyűlésünk lesz. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2%-ának felajánlására. Támogassuk református egyházunkat és gyülekezetünk alapítványát. Hirdetem rajzpályázatunkat, melynek címe Virágvasárnaptól Pünkösdig, kedvenc bibliai történetem. Az első rajzok a héten érkeztek meg, a leadási határidő május 12-e, egy szűkebb hónapunk van még. Kedves utazásra hívom testvéreimet, társas utazás Mózestől a jelenésekig címmel, bibliaolvasókör indul április 24-i kezdéssel. A résztvevők célja a teljes szentírás elolvasása, könyvek szerint haladva az elejétől a végéig. Két hetenként, szerdánként 19 és 21 óra között nyílik alkalom arra, hogy az otthon elolvasott igeszakaszokról beszélgessünk. A szervezők Óváriné Herpai Dóra és Róna Péter szeretettel várnak mindenkit, aki kedvet érez az olvasókörhöz csatlakozni. Az első alkalom április 24-én szerdán 19 órakor lesz a gyülekezeti ház emeleti termében. Olvassuk közösen a Szentírást, mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, mondja Jézus. Jöjjünk és hívogassunk erre másokat is. Testvéreim, április 19-én, pénteken 18 órától szülői értekezletet tartunk a konfirmáló ifjak szülei számára. Néhány héttel ezelőtt hirdettük meg céladakozásunkat, mely adományokból kiskelyheket szeretnénk készítetni és vásárolni, összességében további 150 darabot. Ezek a kiskelyhek ezüstözött kelyhek volnának, darabonkénti ára 1905 forint, összességében 285.750 forint. Megköszönjük testvéreink adományát, amelyek eddig érkeztek, és kérjük, hogyha tudunk, akkor járuljunk hozzá ehhez a célhoz. 2013. április 21-én vasárnap 15 órától presbiteri konferencia lesz Szentendrén. A címe: Munka, Család, Közélet, Presbiter a hétköznapokban. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Isten áldja meg a mi testvéreinket. Hirdetem, hogy a mai napon Isten tiszteletünk után megszólalnak harangjaink Nagy Imre testvérünk halálának 9. éves évfordulóján. Emlékezik felesége és családja. 2013. április 15-én 14 órakor harangszól Bíró Jánosné halálának 3. éves évfordulóján. Emlékeznek szerettei. Istenünk vigasztalását kérjük emlékező testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy 2013. április 8-án elhunyt Bábszki Otto 57 éves korában. Temetése 2013. április 17-én szerdán 13 órakor lesz gyülekezetünk temetőjében. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló testvéreknek. Hirdetem testvéreimnek, hogy gyülekezetünk kórusa május 24-e és 26-a között Maros-Szentgyörgyre utazik. Szeretettel várja a kórus gyülekezetünk tagjait is erre az utazásra. Aki szeretne részt venni, kérem, hogy keresse Bíró Istvánné Katalin testvéremet. Az utazás költsége előreláthatólag a létszámtól függően 15-20 ezer forint lesz, ehhez járul még a biztosításnak a költsége is. Alkalmaink a következőképpen alakulnak: hétfőn énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor presbiteri bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon, pénteken az említett szülői értekezlet, majd ifjúsági bibliaóra 7 órától, vasárnap 9 órakor istentiszteletünk Csobánkán, fél 11-kor pedig Pomázon, ezen az alkalmon megkereszteljük Nagy Károlyt. Ami Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, záró énekünket keressük meg, a 380. dicséretünk 11. versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.